Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 190. Zsolt dicséretünket, ami így kezdődik, ez esztendőt. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk Istenünk dicséretét a 280. dicséret első három versével, ami így kezdődik, ismét egyik esztendeje. fohászkodjunk, a mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásan állunk most Te előtted, hálásan gondolunk vissza az elmúlt esztendőre, és köszönjük nekünk azt, hogy Te vagy az életünk forrása és célja. És a mai estére a Te igéd fényességét kérjük. Kérjük azt, hogy a Te világosságoddal tölts be bennünket, hogy valóban megláthassuk és megvallhassuk azt, hogy Te a mi Atyánk vagy, és mi pedig a Te gyermekeid, akiket megváltottál. Urunk, a hála mellett szomorúsággal is tekintünk vissza az elmúlt évre, hiszen fel sem tudjuk sorolni azt, hogy mennyi mindent követtünk el ellened, hogy mennyi minden bűnünk nyomja most a lelkünket, mennyi mindenért kell most előtted bocsánatot kérnünk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy mindezeket eléd hozhatjuk és letehetjük. Köszönjük, hogy az esztendő utolsó napján adsz erre alkalmat és lehetőséget. Köszönjük, hogy ebben a helyzetben is a Te igéd örömüzenete hirdetetik a mi számunkra. Kérjünk, Urunk, tégy minket alkalmassá, hogy meghallhassuk a Te szavadat, és be tudjuk azt fogadni, hogy egész életünkkel neked tudjunk szolgálni. Amen. Most pedig helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, amely ma hozzánk szól, Ézsaiás könyvéből, a 43. fejezet 11. versétől a fejezet végéig.
Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én, az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. De nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal. Nem én voltam, akinek ételáldozatoddal szolgáltál. Nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél pénzért illatos nádat, nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérjével, hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt. Te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ha emlékeztetni akarsz, akkor törvénykezzünk. Mondd el, amivel igazolhatod magad. Már ősatyád is vétkezett ellenem, és szószólóid álnokul viselkedtek. Ezért vetettem el a szentély fejedelmeit, hagytam, hogy pusztítsák Jákobot, és káromolják Izraelt.
A felolvasott ige szakaszból szeretnék kiemelni pár verset újra. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Nem nekem vettél pénzért illatos nádat, nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérével, hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt. Te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Kedves testvérek, az újévi istentisztelet aligha szólhatna másról, mint a számadásról. Mindig is erről szólt, erről az igyekezetről, hogy hátra tekintsünk az előző évünket, szemléljük meg. Erről szól a mai alkalmunk is. Ezt szokták így is mondani, hogy az új év vetésének az aratása. Talán mi is tudjuk, hogy milyen hagyományai vannak ennek a napnak. A petárdák, a blencse, a részegeskedések, az állarcok, a tűzijáték, a virsli, mindezek, amik hozzátartoznak a mai naphoz. Egyiket sem tudom szorosan magához a számadás tényéhez kötni, és nem is értem, hogy igazából a babonaságokon kívül honnan is jöttek mindezek ide, ehhez a mai naphoz. Viszont egy dolgot világosan megmutat mindez, világosan elénk tárja azt, hogy amikor számadásról lenne szó, amikor a számadás, a visszatekintés ideje van itt, akkor a világ egy bódult mámorba burkolózik inkább, hogy ne kelljen mindezekkel szembesülni. Ezzel válaszol a számadásra, ebbe menekül el. Amikor a tisztulás ideje van itt, akkor inkább egymás leitatása, ami fontossá válik. Ez lesz így valóban a legkísértőbb napja az évnek. És igazából azt gondolom, hogy nekünk keresztények számára ennek a mai napnak nem sokban kell másnak lennie, mint az összes többi napnak, hiszen a keresztény embernek minden napja számadással zárul, számvetéssel. Mégis a mai igénk fényében tekintsünk most mindannyian vissza az elmúlt évünkre. Amikor készültem, az jutott eszembe, hogy a baráti társaságunkban pár évvel ezelőtt a fiúknak volt egy nagy mondása, amit mindig mondogattak, hogy a lányok elé sosem szabad kimenni a pályaudvarra. Mégpedig azért nem, mert hogyha a kapcsolat elején kimennek a pályaudvarra, akkor utána majd mindig ki kell menni a pályaudvarra, és ez később már elvárás lesz a lányoktól, és nekik később nem lesz már kedvük kimenni a lányok elé, és akkor majd meg fogják kapni, hogy hát bezzeg, régen még kijöttél elém. Régen még fontos voltam annyira, akkor még ezt is megtetted, értem. És hogy mindezt elkerüljék, szóval az alapszabály, hogy ne menjenek ki a fiúk a lányok elé semmilyen pályaudvarra. És milyen érdekes az, hogy ezzel a csellel épp azt a mondatot akarták kikerülni, hogy bezzeg régen. És itt a mai igénkben pont erről van szó. Erről a bezzeg régen kezdetű mondatról. Hiszen azt olvassuk, hogy Izrael ezt emlegeti fel Istennek, hogy mikor a fogságban vannak, azt emlegetik fel, hogy bezzeg régen megmentettél bennünket. Megmentettél bennünket az egyiptomi fogságból. És ezt hozzák fel újra és újra. Akkor az egyiptomi fogságból szabadultak meg, és most pedig szeretnének ebből az újabb nehéz helyzetből kilépni. És ezt hozzák Isten elé, hogy hát ha újra megteszi ezt a szabadítást, hát ha újra véghez visz egy nagy csodát az ő életükben is. Bezzeg régen, akkor még más volt. Mennyire szeretjük mi magunk is használni, azt gondolom, ezeket a kifejezéseket. A régi szép dolgokat, amik megtörténtek velünk, azokat bántóan újra és újra felhozni, akár a másik ellen is. És így változtathatjuk a múlt jó dolgait, a keserű jelenben elégedetlenségünk hangjának. Nem ismeretlen a jelenet számunkra, amikor a nem jó dolgokat emlegetjük, rossz dolgokat, ezeket hozzuk fel, és hogyha a pozitív dolgokból, amint láttuk, ilyen könnyen tudunk negatív helyzeteket teremteni, akkor a velünk megtörtént rossz dolgokból hogyan ne tudnánk a kellemetlen helyzetekkel újra és újra visszaélni. Gondoljunk csak az elmúlt egy évünkre, hogy mennyi ilyen esetet tudnánk szerintem mindannyian kapásból felhozni, ahol valaki ellenünk tett, ahol valaki bennünket bántott meg. És ezek a helyzetek rögtön az ember eszébe is jutnak, annyira pontosan, annyira élesen, sokszor még mindig annyira fájóan. És nem tudunk ezeken a helyzeteken tovább lendülni. Hányszor és hányszor elénk jön ugyanaz a kép, a mondat, amit a másik mondott nekünk, és ennek a fájdalma. És mennyiszer panaszkodunk is erre, és mennyiszer emlegetjük is újra és újra fedezeket. Erre mondja Isten azonban, hogy ne a múltat emlegessétek, és a szép dolgokra se így gondoljatok vissza, hogy bezzeg akkor régen még milyen jó volt. Persze nem arról beszél, hogy felejtsünk el mindent, és ne emlékezzünk, hogy a múlt eseményeire ne figyeljünk, ne legyenek számunkra intőjelek, csupán arról, hogy ne emlegessük a múltat ilyen rossz szájízzel, mert azt mondja az Úr, meg is indokolja, mert újat készítek, ami már kezd kibontakozni. Inkább arra tekintsetek. Márpedig, aki a múlt sérelmeiben él, és még mindig abba temetkezik bele, az ezt az újat nem fogja tudni meglátni. Aki csak a múltat nézi folyton, az beleragad ebbe, és nem látja a jelent, sem a jövőt, sem azt az újat, amit az Isten teremt, ami már kezd kibontakozni. Nagy dolgokat készít elő az Isten, hiszen Ézsaiásnál arról beszél, hogy a nép a fogságból szeretne megszabadulni, de Isten egy sokkal nagyobbat készít a számunkra. Sokkal nagyobbat, mert a bűn rabságából szabadítja majd fel mindannyiukat. Újat cselekszik, és ez az új már kezd kibontakozni. Ezt olvassuk, utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakaszt. Miközben a nép az egyiptomi fogságra és abból való szabadulásra gondol vissza, és ezt emlegeti, ahol jól tudjuk, a vörös tengeren keltek át száraz lábbal, itt pont a fordítottjáról beszél az Isten. Pont arról beszél, hogy itt majd a sivatagban lesznek folyók. Ez is mutatja azt, hogy mennyire új és mennyire más az, amit az Isten készít, ami az ő tervében benne van. Az előzőnél sokkal nagyobb. És milyen szerencsések vagyunk, hogy mi tudhatjuk azt, hogy mi ez a nagyobb, mi ez az új út, mi ez, amit számunkra elkészített az Isten, Jézus Krisztus, az Isten földre jött fia. És ahogyan az Isten a mi megváltásunkat készítette elő, úgy készít nekünk egyen-egyenként utat is, amit a mi földi életünkben kell végigjárnunk, és talán sokszor vagyunk kétségbeeséssel vagy kétséggel a jövő felé, hogy hogyan is lesz, hogyan fogjuk tudni mindezeket vállalni, amik most rajtunk vannak, elhordozni a terheinket, a másikat, a családtagjainkat. Mégis gondolhatunk ebben a helyzetben arra, hogy az Isten is utat készít számunkra. És mennyivel jobb úgy elindulni ezen az úton, hogy tudjuk, hogy az Úr készíti az utat számunkra. Ez kicsit olyan, mint a mai utazási irodák, ahol mindent megszerveznek, és megszerveznek számunkra. Lefoglalják a repülőjegyet, a reptérről eljutatna bennünket a szállodába, ott már készen vár bennünket a szoba, meg van beszélve, hogy milyen vacsorát fogunk enni, elvisznek minket mindenhová kirándulni, körülnézni, és nekünk semmit nem kell csinálni, csak mindezeket végigjárni. Ugyanígy készíti el Isten is számunkra a következő évben a mi útunkat. Azt, hogy merre kell mennünk, hogy hova kell lépnünk. Nekünk annyi a dolgunk, hogy ezt követve vele együtt menjünk végig mindezen. Talán nem tudjuk azt, hogy mi az, ahová megyünk, ahová utazunk, hogy mit jelent a jövő, merre visz az utunk, de azt tudjuk, és ez az egyetlen reménységünk, hogy ezt az Úr készíti számunkra. Ekkora óriási dolog ez, és mennyivel nyugodtabban nézhetünk már így a jövő év felé. Nem tűnik olyan bajosnak, nem tűnik olyan veszélyesnek, mert az Úr ott lesz velünk, és ő készíti az utat számunkra. Ne a múltat emlegessétek, mondja az Úr, mert újat cselekszem. És különben is, hogyha már emlegetni szeretnénk dolgokat a múltból, akkor miért nem a saját vétkeinket emlegetjük? Miért mások hibáit hozzuk állandóan elő? Miért nem a sajátjainkat? Visszatekintve a múlt évre, fontos a számadásban azt is megtenni, hogy megnézzük azokat a helyzeteket, ahol mi vétkeztünk, ahol mi hibáztunk. Azt gondolom, ez a számadásunk egyik sarkalatos pontja. És talán szédítő abban belegondolni, hogy mennyi helyzetben nem az Istent hívtuk segítségül, hogy mennyiszer nem az Isten ügyéért fáradoztunk, hanem saját önös érdekeink vezéreltek bennünket. Ahogy ezt Ézsaiás könyvében is olvashattuk, ahogy mondja az Úr, nem engem hívtál segítségül, nem engem dicsőítettél. Akinek áldozattal szolgáltál, az nem én voltam. Akinek tömjénezéssel fáradoztál, nem én voltam. Nem engem árasztottál el az áldozat kövérjével. Megfedi az izraelieket, hogy nem neki áldoztak, nem neki szolgáltak, de ez a felszólítás nem csak feléjük szól, hanem ma felénk is szól. Talán mi sem áldoztunk az elmúlt évben az Istennek megfelelően eleget. Nem áldoztunk az időnkből, az erőnkből. Nem áldoztuk oda saját magunkat sem, mennyi-mennyi helyzetben. A figyelmünkkel sem áldoztunk az Istennek. És azt sem lehet eltitkolni, hogy sokszor az elvett jókért sem adtunk hálát neki. Nem neki tulajdonítottuk mindazokat a csodákat, amik értek bennünket. Nem vettük észre, hogy mennyi-mennyi ajándékot adott számunkra. Ilyen helyzetek bőven voltak, amikor nem őt hívtuk segítségül, amikor ott voltunk a nehézségben, és nem ő volt az első gondolatunk, az első pillanatunkban, ő jutott volna eszünkbe, hanem máshol kerestünk oltalmat és segítséget. Számadásunk szomorú részéhez értünk ezáltal, mert az ige fényében azt láthatjuk, hogy nem tudtuk jól szolgálni az Istent az elmúlt évben sem. És milyen érdekes itt ez a vádbeszéd Izrael ellen és ellenünk, a bűneikért és a mi bűneinkért, és mikor várnánk, hogy tovább lép az Isten, és elközelít az ítélet, és kimondja az ítéletet Izrael ellen, ami egészen megdöbbentő és különös dolgot látunk. Ugyanis azt mondja az Isten, mindezek után, hogy felsorolta az, hogy Izrael mi az, amiben nem szolgálta őt jól, azt mondja, te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt. Te voltál az, akiért én az Úr fáradoztam, érted? A te bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Szinte az ember döbbenettől csak pislogni tud, amikor ezeket a szavakat olvasja. Ilyeneket mond az Isten. Ilyeneket mond, és tudja azt, hogy nem tudtam hálát adni, nem tudtam segítségül hívni, nem tudtam megfelelően szolgálni, és odaáldozni magam igazán neki, és ő mégis ezeket a szavakat mondja, hogy ő szolgál nekünk, hogy ő fáradozott értünk, és a legmegdöbbentőbb dolog talán az, hogy azt mondja, hogy és bűneidre többé nem emlékezem. Eltörlöm a te álnokságodat. Nagyon szép az a kép, ami a 43. fejezet elején van, hogy azt mondja Isten, hogy mert drágának és becsesnek tartalak téged. Megdöbbentő mindez, hogy az Isten így gondol ránk és így tekint ránk. Emberektől sem kapunk ekkora óriási figyelmet, nagy vonalúságot és elismerést. Csak egy rövid karácsonyi történet jutott ide eszembe. A férj megkérdezi a feleségétől, hogy hát mit szeretnél, drágám, karácsonyra? Erre a feleség azt válaszolja, hogy hát több megbecsülést. Erre a férj válasza, ekkora ajándékot senki nem kap karácsonyra. Milyen megdöbbentő, amikor egymással a legközelebb álló emberekkel így tudunk viselkedni. Ennyire nem vagyunk nagyvonalúak, ennyire nem tudjuk értékelni az ő jelenlétüket. Nem tudjuk megbecsülni, akkor az Isten, a hatalmas teremtő azt mondja, hogy drágának és becsesnek tartalak téged. De amikor te nem tudsz jól szolgálni nekem, te nem áldozol nekem, de én áldozok neked. Mindezt önmagamért. És erre összeszorul az ember szíve, hogy ilyen kegyelmes a mi Istenünk, pedig mennyire nem érdemeljük meg. És erre is képes, értem, feltehetjük a kérdést, hogy miért is teszi meg mindezeket. meg is válaszolja az ige, és azt mondja, önmagamért. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert annyira különlegesek vagyunk, hanem önmagáért. Azért, mert drágának és becsesnek tart bennünket. És ő szolgál a mi bűneink miatt, elküldte az ő egyetlen fiát, embert adott helyettünk. És ez adja meg az embereknek az igazi értékét. Ugye a piacon is a gazdaságban a kereslet kínálat törvénye szerint, de minden annyit ér, amennyiért elviszik, amennyiért megveszik. Milyen érdekes, hogy akkor ezek szerint mennyit ér az ember? Az ember annyit ér, amennyiért megvették, és az Isten az ő egyetlen fiával vette meg az embereket. Ennyit ér az ember, ennyit érek én, és ennyit ér az, aki mellettem ő, akár az ebédnél, akár most a templomban. Ennyit ér az ember, ennyire tart bennünket becsesnek és drágának az Isten. Azt gondolom, hogy mindennek fényében teljesen más számot vetni az elmúlt évről és saját tetteinkről, hogy azt láthatjuk, hogy az Isten újat teremt számunkra. És ebben az új és teljesen más dologban az Isten átváltoztathat bennünket is. És a mi üres és talán sokszor fáradt kezeinkből is tud Isten újat formálni, meg tudja ezeket tölteni, hiszen pont azért küldte el Krisztust, hogy a mi fáradt kezeinknek újra ereje legyen, hogy a kiüresedett kezek többé ne legyenek üresek, hanem tele legyenek Krisztussal, hogy a gyűlölettől és talán sokszor a bosszútól is összeszorult markok újra kiengedjenek, és ölelni tudjanak, ölelni a másikat, hiszen tudjuk, hogy az Úr azt mondta, vétkeidre többé nem emlékezem. És így, amikor a tűzi játékok, petárdák durognak az utcán, mindenhol sikoltoznak és üvölt a zene, hallatszik az ár öröm hangja, ahol mindenkinek kötelező örülni, az állarcokat veszik fel az emberek még a sajátjuk fölé még egyet, akkor gondoljatok ti arra, hogy milyen csodás örömöt adott nektek az Isten. Hogy habár múlt évi számadásunkban magunkra nézve elbuktunk, mert nem tudtunk mindent teljesíteni, hogy sokszor még a jó dolgokat is negatívan emlegetjük, a rosszakat meg főleg, és ezeket újra és újra előhozzuk, hiszen bennünk van még a fájdalom, de mégis Isten azt mondja, hogy eltörlöm minden áldogságodat önmagamért, és örömteli ezt látni és hallani, és így visszatekinteni az elmúlt évünkre. A jövő évre pedig reménységünk csupán, ezt idézőjelben mondom, csupán annyi, hogy Isten készíti az utat számunkra, aki a pusztában fog folyókat fakasztani számunkra. Nagy dolgok állnak most előttünk, amit Isten készít elő számunkra. Amen. Imádsággal válaszoljunk az Isten megszólító igényére. Mennyi atyánk, valóban szomorúsággal tölt el bennünket, hogy újra és újra kénytelenek vagyunk elismerni, hogy gyakran elfelejtkezünk rólad, hogy megtagadunk téged, hogy nem látunk, nem figyelünk rád, hogy nem értékeljük eléggé mindazt, ami teszel értünk, hanem csak újabb és újabb más és más dolgokra vágyunk, hogy nem tudunk megelégedni mindazzal, ami van, hogy nem téged hívunk segítségül, hogy nem áldozzuk neked önmagunkat, sem az időnkből nem tudunk áldozni neked. Mégis, Urunk, óriási hálával tölt el bennünket, hogy te elfogadsz bennünket, hogy te megváltottál bennünket, hogy te a legnagyobbat adtad értünk, hogy te drágának és becsesnek tartasz bennünket. Urunk, senki nem tekint ránk olyan szeretettel, olyan odafigyeléssel, mint ahogyan te figyelsz ránk. Köszönjük ezt neked. És köszönjük, hogy a legnagyobb bizalommal hozhatjuk eléd minden egyes bűnünket, minden vétkünket, amivel másokat bántottunk meg, vagy amivel téged bántottunk meg. És eléd hozzuk azokat a helyzeteket is, ahol saját magunknak nem tudunk megbocsájtani, mert olyat tettünk. Urunk, a következő évre nézve óriási remény az, hogy te vagy az, aki előkészíted az utunkat. Adj nekünk bátorságot, hogy abból a helyzetből, ahol most topogunk, abból ki tudjunk lépni, hogy el tudjunk indulni, előre lépni, előre lépni hozzád, feléd, és az általad kitűzött célok felé. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünket, a gyülekezetünk növekedését, és kérünk téged a gyászban megszomorodottakért, kérünk téged a betegekért, a szomorkodókért, és azokért a családokért, akik nehéz helyzetben vannak. Kérünk téged a magányosokért, a megkeseredett és tévejgő emberekért. Kérünk téged, hogy tartsd meg a gyülekezetünket. Tőled jövő áldást és békességet kérünk, Urunk, a következő évünkre mindnyájunknak. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Mindenki szeretettel köszöntök. A holnapi napra hívom fel a figyelmet, délelőtt 10 órakor lesz az évnyitó istentisztelet. A héten szombaton este 6 órakor lesz az évnyitó vespera, illetve vasárnap, hó első vasárnapján úrvacsorás istentisztelet van, és délután pedig a kisifi és nagyifi is egyaránt meg lesz tartva. Kérem, hogy akik még a választói névjegyzékkel nem foglalkoztak, ott van az asztalon, legyenek kedvesek, nézzék meg, benne vannak-e, ellenőrizzék az adataikat. Ilyenkor évvégén szoktunk egész röviden összegezni az évközi adatokat, keresztelőről, temetésről, úrvacsoráról, házasságkötésről. Az előző évvel összehasonlítjuk, ez csak néhány szám, de nem érdektelen. A temetés 2012 és 13 összehasonlításában 46 és 50, tehát ez majdnem változatlan, plusz-minusz 4 hő, ez még kösebb változást nem jelent. A konfirmáció is tulajdonképpen jól alakult, 12 volt 12-ben és 13-ban 17 hő, de nagy hullámzás szokott mutatni jövőre, illetve az idén csak 5 lesz, azt meg után megint 17, tehát ez így hullámzik. A házasság, abban van egy pici emelkedés, az már jobban számon tartjuk azt a kicsi emelkedést, ugye, mert az vészesen lefogyott, 12-ben 8 volt, 13-ban már 12 pár, hát ez nagyon jó látni. Ami viszont megriasztott engem a keresztelő, 12-ben 52 gyermeket kereszteltünk, ami egy átlagosnál jobb arány itt Budapesten, viszont a 13-as évben csak 32-t, ez szerint egy nagy süllyedés, mert ha csak még 10 lenne, az is belefér, mert ez 40 és 50 között szokott hullámzani az elmúlt 10 évre visszamenően, de ez a 32 ez riasztó, miközben tudjuk azt, hogy vannak ilyen motivációk, hogy óvodába szeretném vinni a gyereket, iskolába szeretném beadni, tehát akkor, ha van benne vita, hogy legyen megkeresztve velem, ez el szokta dönteni, és ezzel együtt is 20-szal kevesebb gyerek van. Ennek több oka lehet, én az egyik, amire gondolok, az, hogy bizonyos fokig talán elértünk valami olyan létszámot már abban az értelemben, hogy az elmúlt években annyi gyermeket kereszteltünk, és most úgy tűnik, hogy nem születik elég gyermek. Ez az egyik. A másik az, hogy tudjuk, hogy ha elkezdenénk számolni, hány fiatal család van, aki gyülekezet közelben van, vagy gyülekezethez tartozik külföldön, nagyon sok. Tehát ha ezeket így összerakom, és azt a szekularizációs trendet, hogy nem házasodnak össze, amit egyébként a házassági számok mutatnak, hiszen azért valamikor azért 50-60, nem tudom hány házasság volt egy évben, ahhoz képest ez semmi. Gyakorlatilag az együttélés az, ami jellemző, és ott meg sokkal tűnik, hogy kevesebb gyermek születik. Tehát ha mindezt egyben rakjuk, akkor bizony kicsi szomorúság van a szívembe, de azért én azt remélem, hogy azért ez majd változni fog. A többi számok azért, a temetésnek is van valami üzenete, mert másutt ott is nagyon lecsökkent a temetés, tehát hogy köze van annak a családnak, az egyházhoz, tehát nyilván számok azok csak számok, tehát azért jó ezt tudni, hogy bizony-bizony kicsi gyermekből úgy tűnik, hogy kevés van. Reménykedjünk és kérjük az Istent, hogy ez megváltozzon. Hát más különösebb hirdetni való most nincsen. A 280. énekünket fogjuk befejezni, és utána fölállva a himnuszt énekeljük el, áldás, és kimegyünk a szokott módon akkor.
Yes.
Köszönjük Vámhegyi Rékának a ige szolgálatot, és akkor most vegyük az áldást.
Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindnyájan mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.
Nincs őség az Atyának.